Jó reggelt! Én azt szeretnék kérni, hogy nyissatok ki a Bibliát, akár elektronikus formában, vagy könyves formában. A 6. fejezet az Ézsiás könyvében, és ott fogunk olvasni az első 7 igeverset, ami úgy hangzik. Uzia király halála évében láttam az Úrát, amint egy trónon ült. Magasztos volt és felséges. Palástja betöltette a templomot. Szeráfok állták mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. És harsogták egymásnak felálltva. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztalan ajkú vagyok, és tisztalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és azt mondta, íme ez megérintette ajkadát, bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva. Imádkozunk együtt. Drága Istenünk, te tényleg egy szent Isten van. És mi azt szeretnék kérni, hogy ma reggel beszélj hozzád, taníts minket, hogy jobban megérthetjük, hogy mit jelent, hogy szent a mi Istenünk. Jézus nevében imádkozunk. Amen. Na, a mai igerész az csak a fentebb csúcspont lesz, mert az egy nagyon nagy és gazdag rész, ami előttünk van. Viszont ezt válaszoltam, mert ha valaki azt kérdezne tőlem, hogy melyik lenne az legfontosabb fejezetek a Bibliában, akkor ez biztosan az egyik lenne a listomon. És ha valaki azt kérdezne tőlem, hogy mi az az egyik tanítás Istenről, amely a legkevésbé figyelünk, és ami nagyon hiányzik a gyülekezetben, nem csak a miénk, hanem a világi, az egész világon, szerintem az Isten szentsége lenne az. Pár éve ezelőtt kezdtem jobban figyelni erre, és én folyamatosan visszajövök erre a szöveghez, mert az egy olyan mély rész, hogy mindig többet tudok tanulni ebből, és azért a mai prédikálás az főleg magamnak, és remélem és imádkozom, hogy nektek is. Én azt hiszem, hogy ha igazi változást szeretnék látni az életünkben, akkor ezzel, már mint az Isten szentségével kell kezdenünk. Mert azt kell látnunk, hogy az Isten szentségét mindent tud változtatni, és az újra kéne lenni, ami irányít minket. És az igazság az, hogy egy sokkal hosszabb sorozat kell. Én emlékszem, amikor volt az első lehetőségem, hogy erről beszélni. Én azt gondoltam, hogy én simán tudok látni 3 különböző predikálás. De idővel én azt most látom, hogy szerintem sokkal több van 5 vagy 8 vagy több is, mert tényleg az egy olyan gazdag rész. És emiatt a legfontosabb pontok próbáljuk megnézni, és a Szentlélek segítségével próbáljuk minél jobban megérteni a szív szintén. Közelebbre szeretnénk megnézni a szentség hirdetése, a szentség elítélése, és a szentség reakciója. Kezdjük a szentség hirdetésével. A szentség hirdetése figyelembe veszi a különbsége. Ézsiás ment a templomba, hogy dicsőíteni Isten, hasonló, mint ma, mi ide jöttünk, hogy dicsőíteni a mi Istenünk. És látja az Istent, aki a trónon ült, és azt le van írva, hogy magasztos volt, és felséges a palástja, betöltötte a templomot. És aztán Ézsiás vett észre, hogy van másik lényeg a templomban, nem csak az Isten, hanem a szerefok ott vannak. A szerefok az nem más, mint angyalok, és az angyalok persze Isten teremte, de mi azt is tudjuk, hogy az angyalok, akik ott vannak az Isten jelenlétében folyamatosan, az tökéletesek teremtés. És mi fogunk látni, hogy a bűntelen, a tökéletes angyal, vagy angyalok a különbséget fognak kiállítani. Ézsiás nem csak látja, hogy van angyal, vagy több is, hanem valami érdekes felemeli, hogy hat szárnya volt. Na, az pici más, mint ami szoktunk látni a képekben, vagy a könyvesboltban, hogy van egy ilyen cuki kis angyal, mint egy pici baba, és kettő szárnya van, és mindenki azt gondolja, hogy jaj, milyen aranyos. De a kép itt az teljesen más. Hat szárnya van mindegyiknek, és az érdekes, ahogyan használnák. Ézsiás ezt is látja. A kettővel az arcát takarta el. Kettővel lábát, és csak kettővel repül. Az már érdekesebb, amikor azt gondoljuk egy picit erről, hogy a szárny a lényege az, hogy repülni, hogy mozdulni. Viszont egy jó két-hármad inkább másképpen használnák. Miért takarnak az arcukat? Hát az azért, hogy nem tekintenek az Isten szentségére. Azért takartunk az arcunk, amikor van valami előttünk, ami nem szeretnék megnézni, vagy túl erős nekünk. De vajon miért a lábát? A lábát folyamatosan a Bibliában az az egyik jel, ami jelzik a teremtés. Minden, ami teremtve, van egy láb, vagy több is. Az állatok, a szerafok, az angyalok, az emberek. Mindennek van lába. Viszont Isten az nem egy teremtve valamit, egy teremtés, hanem ő a teremtő. Neki nincsen lába. És azért takarnak el, mert az mutatja, hogy ők is teremtve vannak. Hát az nem azért, mert szégyenek, hogy az Isten teremtés, mert az egy gyönyörű szép valami, hanem az inkább hasonló, mint amikor megyünk a színházba. Mindenki azt tudja, hogy amikor megyünk a színházba, akkor szép ruha kell, öltön kell. Emlékszem, amikor tanultam egy picit zongorázni, volt egy nagyon kedves magyar tanítónéni, aki akarta vinni engem az operába, és az első kérdése az volt, hogy Luke, öltön van, ugye? Ez volt a legfontosabb neki, mert azt mondta, hogy ez nem szabad más módon pólóval mondjuk menni az operába. Nem azért, mert a póló rossz, hanem az azért, mert mindenki azt tudja, hogy az opera vagy a színház az illik egy másik ruha, valami, ami picivel szebb. És az, ami az angyalok mutatják is, hogy itt van Isten előttünk, olyan külön, olyan szent, hogy el kell takarni az arcukat, meg a lábat is, és csak kettő szárnyával repülnek, hogy szolgálni, hogy mozdulni, csak kettővel használnak, ahogyan mi azt gondoljuk, hogy kéne használni. Az érdekes, mert az is jelenti, hogy az Isten direkt teremtette őket hat szárnyával, hogy megvédeni önmagukat az Úr szentsége ellen. A legtöbbször nem a repülésre van szükségük, hanem a védekezésre, ami nagyon érdekes. És ami tudjuk a mi Istenünkről az, hogy soha nem véletlenül a teremtése. Amikor ő azt gondolta, hogy hogyan szeretne teremteni egy szeráf, egy angyal, aki folyamatosan a jelenlétében lesz, akkor ő direkt döntette, hogy több szárnyt kell adni neki, hogy védekezni maga az Istentől. Ez miért fontos? Ez érdekes. De miért fontos, és hogyan segít minket? Itt jön egy valami, ami sokszor látjuk, nem csak a Bibliában, hanem rengeteg sok könyvekben. Az egy ilyen fajta vita a legnagyobbtól a kisebbre. És az úgy működik, hogy a szeráfok az Isten direkt szolgái a jelenlétében folyamatosan vannak. Tökéletesek, hibátlanok. És ha az igaz rájuk, akik bűntelenek, és mindig Isten előtt, és akik sokkal magasabb pozícióban vannak, mint mi, akkor ez mennyire fontosabb lenne nekünk. Egy példa annak az, hogy amikor középiskolistán voltam, akkor amerikai fociztam. Tudom, hogy nehéz most elképzelni ezt, de ez egykor volt igaz. És én emlékszem, hogy minden nap volt edzés, és senki nem akarta menni az edzésre. Igazából, ha valaki azt mondta, hogy annyira szeret az edzés, az azért, mert vagy örült, vagy hazud, mert ő azt gondolja, hogy így az edző jobban tud bírni őt. De senki nem akarta edzeni, és azért egy pici motiváció kellett folyamatosan, hogy menni és edzeni. Az kötelező, de akkor is néha egy kis motiváció segít. És én emlékszem, hogy sokszor az edző azt mondaná, hogy na, te ismered ezt a híres profi focizó. És mindenki azt tudta, hogy ez ki volt. És ő azt mondaná, hogy na, képzeld el, naponta, kettőször is van edzés. És közben van másik ilyen konditerem tréning, és ilyesmi. És mindenki azt tudta, hogy a lényeg emögött az, hogyha az muszáj neki, aki a legjobb, a sztár, a profi szinten van, akkor mennyire fontosabb edzeni, akinek még nincsen olyan tehetséges. És az hasonló itt, hogyha az igaz a szent angyalnak, akkor mennyire fontosabb nekünk figyelni az Isten szentségére, és érteni, hogy az mit jelent. Az egész lényüke a tökéletes angyalok kiállítjuk az óriási különbség közöttük és a Szent Isten között. És az, ami kötelezik őket a tiszteletre és a becsületére. De bűntelen teremtmény nem csak a különbséget kiállítja, hanem a különbséget kihirdetje is. Szóval, ha tovább megyünk, mi azt olvasunk, hogy harsogták egymásnak felálltva. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. Beszélnek, és nem csak csendesen, hanem mi azt olvasunk, hogy hangosan beszélnek egymásnak. És ami érdekes, az, hogy beszél Istenről, és hogyan jellemeznek Istent. Folyamatosan vannak az Isten jelenlétében. A legjobban, mondhatjuk, megismernek Istent, mint bárki más. És bármilyen tulajdonságot tudnának felemelni. De melyik az, ami választanak, mint a legfontosabb, vagy ami illik ebben a pillanatban? Az Isten szentsége kiemelnek. Szerintem az érdekes átgondolni egy picit arról, hogy mi az, ami nem mondanak. Mi az, ami nem mondanak. Hát a mai napban, ha kéne magasztalniunk, vagy felemelni az egész, az egyik Isten tulajdonsága, akkor melyik választanak mi? Melyik lenne az első, mi jön a fejedbe? Szerintetek, hogy melyik lenne az első, ami jön a kultúrának? Szerintem az fontos gondolni és figyelni nem csak arra, amire mondanak, hanem arra is, ami nem mondanak. Mert azt is kommunikál, hogy fontos üzenek. Például nem mondanák, hogy kegyelem, vagy kegyelmes, kegyelmes, kegyelmes a seregek ura. Viszont az a tulajdonságát, ami azt hiszem mi, már mint keresztények, felemeljük. És az igaz, hogy Isten kegyelmes. De valahogyan a fejünkben az, hogy az Úr, az ő kegyelme, az fontosabb. Persze azt tudjuk, hogy Isten szent, mindenki azt tudja, de az igazság az, hogy azt hiszünk, hogy a kegyelem már a csúcspont. Ha egyet kéne választani, akkor valószínűleg a kegyelem. Vagy nem mondanák sem, hogy szeretet, szeretet, szeretet a seregek ura. Viszont az a tulajdonságát, ami szerintem a kultúra, a világ sokszor felemeli. Én dolgozom egy diák szervezetnél, és emiatt folyamatosan beszélek diákokkal, keresztényekkel, de főleg, aki még nem tért. És amikor kérdezem tőlük, hogy mi lenne egy tulajdonság, ami jellemzik Isten, általában a szeretet az az első, ami jön valakitől, hogy ő egy szerető Isten. És a kultúrának semmi nem fontosabb, mint a szeretet. Ez a legjobb, ez a csúcspont, az, ami mindenki vár. És ha Isten is létezik, és általában úgy működik egy diák fejében, ha ő is létezik, akkor biztos tele van szeretettel. Na, figyelnünk kell, és óvatosan kell mennünk, mert az egyrészt veszélyes, az Isten tökéletes, és azért ez valamilyen szinten lehetetlen felemelni az egyik tulajdonság a másik fölött. Mert Isten nem úgy működik. Ő 100%-ig mindig tele van szeretettel, kegyelemmel, minden tulajdonságával. Az nem mint, hogyha néha így, néha úgy. Szóval óvatosan kell lenni azzal. És amikor próbáljuk felemelni az egyik a másik fölött, akkor egy olyan Isten hozjuk létre, ami a fénymásolatunk van, és ahogyan mi szeretnénk látni és elképzelni. Viszont, ha leülnénk és mondanák az igazságát, ez gyakran csinálunk. Nagyon nehéz nekünk elképzelni egy olyan Isten, aki 100%-ig minden tulajdonságát egyszerre, mert mi úgy nem működik. Az egyik pillanatban így vagyok, másik pillanatban egy pici másik fajta tulajdonságát lehet látni belőlem. Viszont, ami érdekes az, hogy amikor magasztalak az angyalok, akik a legjobban ismernek, megismernek Istent, és akik a jelenlétében folyamatosan vannak, ez hogyan csinálna? Mit mond azt, hogy túl sokszor a tulajdonságot, ami mondanak, az Isten szentségét, az általában, vagy túl sokszor az utolsó pozícióban a fejünkben, és ami a legkevésbé hangsúlyozunk. Én addig soha nem kaptam ezt a választ egy diáktól, hogy Isten szent. Azért, mert ez nem divatos, az nem jó hangzik, az problémásnak nekünk. Inkább legyen, hogy kegyelmes, vagy tele van szeretettel. De ez nem csak fontos látni, hogy mi az, ami nem mondanák, hanem már fontosabb, mi az, ami mondanák. És azt mondanák, hogy szent, szent, szent a seregek ura. Az Isten szentsége felemeljük, nem azért, mert más nincsen, vagy kevésbé fontos a többi tulajdonsága, hanem szerintem azért, mert az ő szentségét összefoglal minden másik tulajdonságát. és az inkább arról szól, hogy ő milyen. Szóval ebből a szempontból az nem egy olyan tulajdonság, hanem az beszél, hogy ő milyen, mármint az Isten, hogyan. Sokszor, mint egy tulajdonságát tekintünk a szentségére, és így az azt jelenti, hogy tökéletes, tiszta, vagy bűn nélküli. És úgy szoktunk használni a szentség, vagy a szent szót. És az igaz, hogy az azt jelenti, hogy tökéletes, tiszta, bűn nélküli, viszont az nem a teljes kép, és ami érdekes az, hogy amikor a Biblia használja azt a szó, hogy szent, akkor az kevésbé hangsúly van azon az alon, és inkább használja azt a szó, mint egy pozíció. A Biblia nem szeretne mutatni, hogy valami tökéletes vagy tiszta az is, hanem inkább a Bibliában az azt jelenti, hogy valami külön vagy félretett. Amikor azt mondja, hogy szent, akkor az azt jelenti, hogy más, mint minden. És így az inkább arról szól, hogy önmagában Isten milyen. Ő más és külön, és nincsen, ami ugyanolyan sem, ami közel. És azt is tudjuk látni, nem kell ilyen héber profi ember lenni, hanem azt csak kell figyelni, hogy ha a tökéletességet, vagy a tisztaságot lenne a lényeg, akkor az angyalok nem kéne védekezni magukat. Miért? Mert ők is tökéletesek. Ők is tiszták. Szóval nem az, ami próbálnak kommunikálni, hanem valami, ami sokkal több, sokkal nagyobb. Kommunikálnak, hogy Isten egy teljesen másik kategóriában van, mint bármi más. De nem csak mondanák, hogy milyen az Isten, mármint, hogy szent, hanem próbálnak hangsúlyozni, és azt tudjuk látni, hogyha figyelnek, hogy hogyan beszélnek az angyalok. Nem a ritmus a lényeg. Nem azért mondanák, hogy szent, 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 mert azt gondolták, hogy később valaki ezt tud használni egy dalban. Hanem azért, mert van egy nagyon fontos szerepe annak, a megismétlésnek. És főleg a héber nyelven a megismétlés azt mutatja, hogy hol van a fontosság. Ez próbál hangsúlyozni valami, hogy mutatni, hogy itt van a lényeg, ez egy erősítés valamilyen szinten. És minden nyelven van valami, ami tudjuk használni, hogy mutatni, hogy hol van a fő gondolat, vagy a lényeg. Például magyarul az általában úgy működik, hogy ami jön először, vagy a mondat elején, ott van a hangsúly. És azt tanultam, amikor kezdtem tanulni a magyar nyelvet. Én emlékszem, hogy volt egy nap, amikor bementem az órámba, és én akartam minél több tudásomat használni. És a tanár azt kérdezte tőlem, hogy na, Luke, mit fogsz csinálni ma? És azt gondoltam, hogy oké, az egy sima, könnyű kérdés, azt tudok válaszolni, és én azt mondtam, hogy na, én megyek a boltba. És aztán utána kérdeztem, hogy ez helyes volt, és a tanár azt mondta, hogy hát, ez által függ, hogy mit szeretne hangsúlyozni. Például, tehát úgy mondani, hogy én mentem a boltba, vagy én megyek a boltba, vagy tudnám mondani, hogy a boltba megyek, de ez pici más. És az lehetséges ilyen másik variáció is, és én azt gondoltam, te jó ég, én csak szeretnék mondani, hogy megyek a boltba, ennyi. Nekem fogalmam sincs, hogy mit szeretnék hangsúlyozni, hogy én, vagy te, vagy a bolt, vagy nem tudom, vagy a vonatállomás, csak szeretnék mondani egy sima mondat, és az is lehetetlen. De az azért, mert a magyar nyelven az úgy működik, ami szeretnék hangsúlyozni, az általában az első részen jön, és azért annyira nehéz egy idegen embernek, mert mi nem gondolkozunk így, hogy mi az, ami szeretnék hangsúlyozni, csak beszélek, vagy próbálok beszélni. És a héber nyelven az inkább a megismétlés volt. Úgy tudtunk látni, vagy tudjuk látni, hogy hol van a hangsúly. Az hasonló modern működik, mint a jó, jobb, legjobb szó. Amikor van megismétlés, az azt jelenti, hogy nagyobb vagy többet jelenti, mint ami előtte van. A különbség az, hogy ezzel és másik alkalommal a Bibliában az, hogy van olyan példa a Bibliában, amikor látjuk, hogy kétszer egymás után van egy szó. Például amikor Jézus beszél, és azt mondja, hogy bizony, bizony, az kétszer egymás után. És így tudjuk látni, hogy Jézus szeretne hangsúlyozni valamit, hogy ez az igazság, nincsen más, ez, ami tényleg igaz. Szóval ez nem csak egy bizony, hogy igaz, hanem tényleg, ez a leges, legbizonyabb dolog, ami tudnék mondani jelen pillanatban. Viszont az egész Bibliában soha nem látjuk semmit, ami a harmadik dimenzióra, vagy a harmadik szintre megy. Csak kétszer olvasunk másik helyen, és itt háromszor van, hogy szent, szent, szent. Az majdnem, mint hogy az angyalok kezdenek beszélni, és az egyik angol mondja, hogy szent! És aztán azt gondolja, hogy hát az nem elég, mert van másik külön félretett ember a világon, vagy nép, mármint az Izrael nép, az egy szent nép volt. Szóval egy szent az nem elég, ez nem jó. Hanem szent, szent, de várj, egy kettő az sem elég jó. Mert van egy olyan hely a világban, ahol az Isten jelenléte létezik, bár egy bőrkót formában. És ami érdekes az, hogy a neve annak a Bibliának, az a Szentek Szentjé, viszont a héber nyelven az szó szerint a Szent Szent hely. És ez majdnem, mint hogyha az angyal azt gondolta, hogy hát, de maga Isten sokkal szentebb, sokkal különöbb, sokkal nagyobb, elképzelhetően sokkal szentebb, mint bármi más, azt is. Szóval kettő sem elég jó. Hanem inkább szent, szent, szent a seregek ura. A harmadik az a legközelebb, ami ezt a gyenge nyelvet tud jönni az igazsághoz. Az Isten szentsége figyelembe veszi a különbséget minden más között és Isten között. Nincsen más, ami is közel a mi Istenünkhez. De nem csak látjuk, hogy van szentség hirdetése, hanem azt is látjuk a szentség elítélése. A szentség figyelembe veszi a bűnt, és talán azért sokszor kevésbé hangsúlyozunk a szentségét, mert nem szeretnék erről beszélni. Valami érdekes az, hogy amikor Ézsiás beszél, akkor mi azt látjuk, hogy az elítélés az önindított. Az nem jön Istentől, hanem az önindított. Mint a szentség fényében magunkból jön az elítélésünk. Amikor egy proféta beszélt a Bibliában, akkor kétfajta módon beszélt folyamatosan. Az egyik mód az egy ilyen áldás módon. És az egy ilyen boldogság hír, örömteli dolgot. Például, amikor Jézus beszél a hegyi beszéden, és folyamatosan egymás után azt mondja, hogy boldog vagy áldott, ha ez van, vagy az van. De van egy másik típus beszéd is, és az volt a jajgatás, vagy az átkozás, amikor jön egy elítélés. Főleg az Ószövetségben azt látjuk, amikor Isten szeretne elítélni az egyik népet. És egy profétán keresztül azt csinálja. És itt a hatodik fejezetben mi olvasunk az első profécia Ézsiástól. Na, én tudom, hogy az a hatodik fejezet, és angolul is a hatodik jön az ötödik után. Viszont az idő szerint ez az első, ami történt a könyvében. Miért? Azért, mert itt van az Ézsiás elhivatása, és az mindig az első lépés, mielőtt valaki kezdődik szolgálni Isten. Szóval itt jön az első profécia Ézsiástől. És milyen típus volt a kettő között az első profécia? Áldás? Nem. Hanem mi azt olvasunk, hogy inkább az a jajgatás, de ami már érdekesebb, az, hogy ez kinek szól. Ez saját magának. Ézsiás hallgatja és látja az angyalok, és a Szent Isten jelenlétében van, és milyen a reakciója? Az, hogy azonnal átkozni magát. A Biblián keresztül azt látjuk, hogy amikor valaki találkozik a Szent Istennel, akkor a legvilágosabb dolog abban a pillanatban, az, hogy mennyire más, mennyire bűnös, mennyire nem szent, nem külön, nem félretett, hanem közönös, piszkos és a halálra méltó. Ezt folyamatosan látjuk, és azért, amikor a Szent Úr megjelenik, vagyis egy angyal, aki tökéletes, akkor a reakció az, hogy azonnal leborulni és félni. Ami érdekes az, hogy az olyan világos, hogy mennyire más Ézsiás, hogy Isten nem kell mondani semmit. Az első szó Istentől az a 8. igeversben. Isten sem kell mondani semmit, hanem Ézsiás rögtön azt látja, és az Isten jelenlétében az elég, hogy az elítélés jön a bűnözőtől, és nem a Szent Istentől. De szerintem az azért, mert a legtisztább határ a legjobban mutatja a sötétséget. Én emlékszem, amikor először jöttem Budapestre, én egy olyan lakásban laktam, ahol volt ilyen fehér csempe a konyhában. És kettő évet voltam abban a lakásban, és azután én azt döntöttem, hogy soha nem lesz fehér csempe az én házomban. Az azért, mert én nem is csináltam semmit, és nem volt fehér. Valahogyan. Én nem is mentem a konyhában, és valahogyan alig tudtam látni, hogy rengeteg sok ilyen fekete rész volt rajta. Mostam, és a mosás közben kezdett változtatni. És az úgy működik, hogy amikor van valami, ami tiszta, van valami, ami fényes, akkor az a legjobban mutatja, hogy hol van az ellentét, hol van a sötétség. De vajon értjük meg, hogy mennyire fekete a bűneink? Jöttünk addig a pontig, amikor senki nem kell mondani nekünk, hogy a halál érdemeltünk. Azért, mert az talán a legvilágosabb dolog nekünk. És az mit mond magunkról, hogy túl sokszor az nem a helyzet? És mit mond arról, hogy mennyire látjuk az Isten szentségét? Mert ha tényleg azt látnánk, mint Ézsiás, akkor az első dolog, ami lenne világos nekünk, az, hogy mennyire más vagyunk, mint az Úr. És talán azért elnyomunk az Isten szentségét, mert a szentség fényében végre látjuk, hogy mennyire más vagyunk, és hogy mennyire nem vagyunk jó, vagy tiszta. De az elítélés nem csak önindított, hanem az elítélés igaz. A szentség fényében tiszta és világos és helyes az elítélésünk. Ami ázsiás mond, az nem túlzás. Ez nem mint, hogyha szeretne mutatni mindenkinek, hogy mennyire áldozatot ő. Hanem ha is túlzás, akkor nem túl sokat mond, hanem túl kevés. A bűn zsoldja a halál, és a szentséges fényében azt a tudást nem kell tanítani minket senkit, mert nincsen, ami megérthetőbb abban a pillanatban. Ha tiszták, bűntelenek angyalok, meg kell védekezni magukat a Szent Isten jelenlétében, akkor milyen esély van nekünk, akik teljesen más, akik tele van bűnnel. És Ézsiás látja, hogy azonnal meg kell halnia. És az már erősebb az eredeti nyelven, hogy elvesztem. Ez majdnem, mint hogyha Ézsiás azt kiabálta, hogy jön a halál most. Ennyi, ez a vég. És itt is látjuk a problémák, hogy túl sokszor nem figyelünk az Isten szentségére, hanem inkább túl sokszor körbenézünk. És ami körbenézünk, akkor azt gondoljuk, hogy hát, elég jó pozícióban vagyok, elég jó helyzetben vagyok. Én jobb vagyok, mint ő, és ő, és ő, hát hasonló, mint ő, de ő is jó. Nem loptunk, nem öltünk meg senkit, hát jók emberek vagyunk. Talán ezt nem fogunk mondani, mert keresztények vagyunk. Jóan tudjuk. Viszont a szívünkben azt hiszünk, hogy igazából egy elég jó ember vagyok. Viszont Ézsiás valószínűleg volt a legjobb ember abban a pillanatban, a legjobb ember a napjában. Az nem mint, hogyha egy nagyon rossz bűnöző ment az Isten templomba, és aztán persze mindenki meg tud érteni, hogy miért mondaná, hogy elvesztem. Nem. Látjuk azt, hogy Ézsiás a templomban van, hát valószínűleg senki más volt a templomban ebben a pillanatban. Szóval ő ment, hogy dicsőíteni Isten, jött pontosan azért, ez volt a szívében, és a nép között ő volt, aki hűségesen csinált, ami le van írva a törvényben. Az nem egy rossz ember egy világ szempontjából, inkább ő volt a legjobb. És megérti, hogy a probléma az nem csak ő, hanem az egész népet. És azért ez nem segít, hogy körbenézni, mert mindenki ugyanabban a pozícióban van, és azt végre látja és értje, hogy aki körülötte volt, nem a méretű. A méretű. Nem úgy kell méretni, hogy mennyire jó vagyok, hogy ki van körülöttem. Ez nem a méret, hanem Isten szentsége az, és Isten szentségében nincsen jó ember, mert mindenki bűnös. Nem is létezik egy jó ember, kivéve Jézus Krisztus. Világos és igaz, ami mond Ézsiás. És túl sokszor egy fantasy lelki világban élünk. Amikor azt gondoljuk, hogy jó vagyok igazán. És így talán érthető, miért a Bibliában azt olvasjuk, látjuk, és hallgatjuk, hogy senki nem tud látni az élő Isten, és életben maradni. Azért, mert csak az ő szentségét az elég, hogy rögtön a halál kéne jönni azután. A legkisebb rész is, mert Ézsiás nem tud bírni a teljes szentségét, de csak egy pillanatig, egy icipici részt látja, és az elég, hogy látni végre, hogy mennyire nagy a különbség Ézsiás között és Isten között. És én félem, hogy túl sokszor lehúzjuk Isten közelebb a szintjükhoz, közönítsük őt. Mi beszélünk róla, mint hogyha ő a legjobb barátunk. És vele viselkedünk, ahogyan mi szerintünk, hogy kéne viselkedniünk. Mi vagyunk a legfontosabbak a teremben. Jövünk, hogy dicsőíteni Isten, de ahogyan szeretnénk. És közben tönkre teszünk az Úr szentségét. Szerintem mi igazán azt hiszjük, hogyha Isten vagy Jézus besétálna az ajtóba, akkor oda mennénk, futnánk hozzá, adnánk egy pacsi, és talán egy ölelés. Viszont mindenhol a Bibliában, mindenhol, amikor valaki csak egy elrejtett, kicsi pillanati meglátás kapott Istenről, akkor azonnal földön volt leborulva és halálos félelemben. Nem is kellett sok idő, rögtön ez volt az első reakció. Meg kell értenünk Ézsiással, hogy az elítélésünk igaz és megérdemelt. Hogyha Ézsiás, aki valószínűleg egy világi szempontból jobb, mint mi, és ha ő kellett kiabálnia, jaj nekem, akkor mennyire igazság magukról, hogy mi is kell kiabálniunk, jaj nekünk. A szentség különbsége és tisztasága világosába teszi, mennyire rossz és gonosz a bűneink, és figyelembe veszi a vétkeink. De ez nem a történet vége, hála Istennek. Mert a harmadik dolog, ami szeretnék látni, az, hogy a szentség reakciója, hogy a szentség figyelembe veszi nem csak a különbséget, nem csak az elítélés, hanem a kégyelmet is. És azt látjuk az utolsó pár igeversben. És ami érdekes az, hogy mi azt olvasunk, hogy a Szent Úr az, aki kezdeményezik. És miért az? Azért, mert képtelenek vagyunk, hogy lépni hozzá. Ézsiás jól látta azt, hogy ő bűnös, és a halál a büntetés annak, és azért a halálra volt méltó, és semmi más. Minden cselekvés csak rosszába tett a helyzete. És azért később a 64. fejezetben, az 5. igeversben azt fog írni, hogy mindnyájan olyanok látszunk, mint a tisztetlánok. Amúgy ez érdekes, mert az ugyanaz, ami mondta itt a 6. fejezetben, hogy tisztetlán vagyok. Mindnyájan olyanok látszunk, mint a tisztetlánok. Minden igazságunk olyan, mint a szényes ruha. Az az igazságunk, hogy a legjobb, ami hozhatunk, az nem más, mint egy szényes ruha az Isten szentség fényében. Pál később egy másik szókép fog használni, hogy halatok vagyunk, ez az Efézus 2:1-ben. Képtelenek vagyunk Istenhez menni. De mennyire gyönyörű az a kép, hogy mi azt látjuk itt, amikor képtelenek vagyunk, hogy Isten lép hozzánk. Hogy Isten küldi az egyik szeráf hozzá Ézsiáshoz, mivel Ézsiás nem jöhet Istenhez. A Szent Isten, aki teljesen igazságos lenne, az Ézsiás átokja teljesíteni. Ez lenne az igazság dolog. Egy csodálatos módon mutatja a kegyelmét. És így látjuk, hogy Isten soha nem csak igazságos, sem csak kegyelmes, hanem mindig az ő szentségében mind a kettő van egyszerre. De nem csak kezdeményezik, hanem a Szent Úr jóval teszik, mert képtelenek vagyunk helyreállítani a helyzet. Mi azt olvasunk, hogy Isten mondja, hogy a bűnöd el van véve, vétked még van bocsátva, és aztán a legszebb mondat ebben a részben Ézsiásnak. A legfeketebb pillanatában, amikor Ézsiás végre megérti, hogy kicsoda ő a Szent Isten előtt, a kegyelem fénye erősen ragyog rá, és azt hallgatja, hogy bűnöd el van véve, vétked még van bocsátva. Az pontosan az egyetlen, vagy az egyik dolog, ami Ézsiás soha nem tudna csinálni. És itt látjuk egy gyönyörű kép az üdvösségről, mert az, az az üdvösség. És az nem Ézsiástől függ, csupán a Szent Isten kegyelmétől. És a sorrend itt az nem véletlen. Ez, és nagyon fontos figyelni, hogy mi az, ami először jött, és mi az, ami másodszor. Először jött a világos bűntudat, és az elítélés. És a világos bűntudat és elítélés nélkül a kegyelem lényegtelen. Ami az azt jelenti is, hogy amikor kevésbé teszünk a bűnt, a következmény az, hogy kevésbé teszünk a kegyelem is. Túl sokszor összekeverünk a sorrend, vagy egyáltalán nem is figyelünk a bűn oldalra. Ez nem divatos, főleg a mai világban, hogy beszélni a bűnről. És inkább a kegyelmes Isten hangsúlyozunk, nem a Szent Isten, mármint hogyha lenne különbség a kettő között. És cserében látjuk egy Isten, ami mi teremtjük, és aki nem igazán kegyelmes, mert nem igazán gonoszok vagyunk. És így elveszítjük mind a kettő. A bűn, ami nem annyira rossz, csak szüksége van egy kegyelemre, ami nem annyira nagy. Az Isten szentsége csodálatos, hihetetlen módszeren figyelembe veszi az ő kegyelmét. És ha túl gyorsan átlépjük a kegyelemre, akkor nem fogunk látni, hogy mennyire óriási az. De van, aki azt mondaná, hogy figyelj, az Ószövetségben az inkább az Atya, az Atya Isten. És az inkább egy ószövetségi kép. Mi inkább az Új Szövetségben lakunk, és teljesen más minden. És inkább az Új Szövetség fényében Jézus az, aki sokkal fontosabb. És ennek én azt szeretnék mondani, hogy elsősorban a Biblia nem kettő könyv, hanem egy. Az nem már, mint hogyha van egy nagy szakadék a kettő között, elmúlt az egyik, és most már nem érvényes. Az ószövetségi Isten ugyanaz, mint a mai. Ő nem változott, és soha nem fog. És az egy óriási jó dolog. De másodszorban, ami nagyon érdekes, az, hogy János, a János evangéliumban, 10. fejezetben, 41. igeversben azt mondja, hogy Ézsiás nem látta az Atyát, hanem Jézus. Hogy igazán Krisztus látta, és ő vele találkozott. És már mennyire csodálatos, hogy mi azt látjuk, hogy az üdvösség jön Krisztustől. mint ahogyan mindig volt és mindig lesz. De egy harmadik válasz annak az, hogy az nem csak egy egyszeri példa, vagy csak valami, ami történt az Ószövetségben, hanem inkább, ami látjuk és olvasunk itt, az a norm. Az történik az egész Biblián keresztül. És egy párhuzamás történettel szeretnék mutatni nektek, ami ismerős. Az egy másik elhivatás, az apostol Péter elhivatása. És a Lukács 5-ben, a Máté 4-ben, a Márk 1-ben olvashatjuk erről. Mind a három evangéliumban olvasunk, hogy mit történt, amikor Jézus elhívta Péter. És csak egy gyors emlékeztetés, egész éjszakán halászott, és nem jött be semmit. Ez volt a legrosszabb munkanap Péternek. Elment, jött vissza, nulla halál. Az nem jó. És készen áll, hogy hazamenni. Azért, amikor találkozik Jézussal, akkor mi azt látjuk, hogy kipákol minden. Mert készen áll, hogy hazamenni. Rossz volt, talán holnap egy új történet lesz. Jézus jön, és azt mondja neki, hogy menjetek, mert többen voltak, és evez a mélyre. És mi azt olvasjuk, hogy simán Péter azt mondja, hogy Mester, egész éjszaka fáradoztunk ugyan, mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra mégis kivettem a halokat. Szerintem túl sokszor mi rosszul értjük, ami Péter próbálta kommunikálni. Túl sokszor mi azt olvasunk, mint egy ilyen hitlépés, hogy mivel te mondtad, akkor persze, megyünk, mert te vagy a Messiás. Emlékeznünk kell, hogy az az első találkozás Jézus és Péter között. Péter nem is tudta, hogy ki volt Jézus, talán hallotta róla, de ő csak egy ember volt, egy tanító. Péter az a mester halász, nem Jézus. Az nem egy megtisztelés, hanem az inkább egy olyan, hogy hát te vagy egy tanító. És én nem mondom neked, hogy hogyan kell tanítani, mert az nem az én szakmám. Én inkább a mester halász vagyok. Én tudom, hogy mikor jön, és mikor nem jön. Nappal nem a legjobb pillanat, hogy kapni a hal. Azért voltam ott egész éjszaka. Jól tudom, hogy mit kell csinálni, és már próbáltam. Hát, de mivel te azt gondolod, hogy kéne, hát, van 5 perc, megyünk, és aztán majd látjuk, és aztán tudok mondani, hogy na, látod. Elmennek, és aztán a csoda történik. Mind a két hajó tele van halál, olyan sok, hogy majdnem mindenki lemegy a tenger mélyre. És hogyan reagált Péter? Ő leborult, és így szólt, menj el tőlem, mert bűnös vagyok, Uram. Az egy érdekes reakció. Mert egy pénzügyi szempontból ez volt a legjobb dolog, ami valaha történt neki. És egy ilyen okos ember az inkább próbálna egy ilyen partnership alakítani a kettő között. Hogy figyelj, szerintem csak egyszer havonta az elég lenne. Második ked jó lenne neked? De azt nem csinálta. Miért nem? Azért, mert egy pillanatig Péter megpillantotta a legkisebb rész a Jézus szentségére. És ez elég volt. És a reakciója az, hogy menj el tőlem. Távozz. Bűnös vagyok. Nagy különbség van közöttünk. És emiatt menj. Ami ugyanaz, mint Ézsiás, csak egy ilyen halász nyelvében. hogy elvesztetem, mert tisztátalan vagyok. De tudtok, mi az, ami a legcsodálatos dolog a történetében? Nem az, ami Péter mondta, mert az igazság mondta, ezt kellett mondani az első pillanattól. A legcsodálatosabb dolog az, ami Jézus csinált következő pillanatban. Mert mi azt látjuk, hogy Jézus közelebbre ment, és hozzá szólt. És az, ami csodálatos, az, ami hihetetlen, hogy a Szent Úr ment a tisztatalan emberhez. Felteszem egy kérdés, hogy te jobban hasonlít Ézsaiás az elhivatalása előtt, vagy Péter a történet elején? Te látod már a bűneid, és hogy mennyire rossz a Szent Isten fényében? Érted már, hogy olyan nagy a különbség közötted és a Szent Isten között, hogyha a tökéletes angyalok meg kell védeni magukat a szentség jelenlétében, akkor mennyire nagyobb kéne lenni az Isten igazságos elítélése a bűneid fényében? És ha nem, akkor mire vársz? Legyen most a pillanat, amikor azt az igazságot végre látod. Mert a legcsodálatos ebben az egészben az, hogy a Szent Isten lépni fog hozzád. Hogy ő kezdeményezni fog, ahol te nem tudod. Hogy ő jóvá fog tenni, ami soha nem tudnád. Hogy ő megmenteni fog, megmosni fog, hogy ő elvéteni fog a vétkeid, és meg fog bocsátni. És ha azt már csináltad, akkor van egy másik kérdésem neked. Mikor voltál legutolában a Szent Isten jelenlétében? Isten soha nem változik. És talán, ha a válasz régóta lenne, akkor az azt mutatja, hogy inkább jövünk egy olyan Istenhez, ami mi teremtünk, és nem a Szent Istenhez, aki teremtette minket. Jobban kell tanulnunk, hogy mit jelent, hogy szent a mi Istenünk. Azért, mert ez változna mindent. Ahogyan jövünk dicsőíteni őt, tényleg értjük, hogy ő szentséges, és szent az Istenünk, akkor más szívvel, más módon jönnénk. Ahogyan tekintünk a bűnre, hogy mennyire rossz, mennyire gonosz, és mivel Isten olyan nagy kegyelem adta nekünk, ezt miért szeretnénk csinálni? Ahogyan élünk, ahogyan értjük a kegyelmét, ha jobban látjuk a szentségeit, akkor jobban fogunk látni a kegyelmét. Ahogyan imádkozunk, mennyi sokszor imádkozunk magunkról, és nem magasztalunk a szentséges Úr, amikor az angyalok dicsőíteni szeretnek adni Istennek, amikor ők imádkoznak, akkor tele van magasztalással. Csak beszél arra, hogy kicsoda ő. És nem csak az, hanem ahogyan látjuk, vagy látnánk, ha tovább mennénk az Ézsaiás 6-ban, ez változna, hogyan szolgálnánk. Mert az Ézsaiás 8, ami elég ismerős, és szoktunk használni, amikor beszélnek a misszióról, vagy a szolgálatról,
az az edge-től az első hét igevers után jön, az első hét igeverstől fakad, és az első hét igevers nélkül nem lenne a nyolcadik igeverset. Az angyalok harsogták egymásnak felálltva. Szent, szent, szent a seregek ura. Dicsősége betölti az egész földet. Imádkozunk. Drága Istenünk, meg kell mondanunk, hogy nem is értjük, mit jelent, hogy szent vagy. Nem is tudjuk látni, hogy mennyire nagy különbség van közöttünk. Azt szeretnék kérni, hogy taníts minket, hogy csak egy picivel többet tudjuk látni, hogy mi az igazi helyzet. Nem csak, hogy láthatjuk, hogy mennyire magasztalos és dicsőséges vagy, hanem azért is, hogy tudjuk látni, hogy mennyire csodálatos, amit te csináltad, értünk. És taníts minket, hogy hogyan tudjuk használni ezt az életünkben, hogy ez tényleg változna még az életünket. És én azt is szeretnék imádkozni, hogy ha van valaki itt, aki soha nem értette meg, hogy tényleg mit jelent, hogy bűnös van, és hogy mennyire csodálatos a kegyelmet, hogy ma lenne a nap, amikor ezt az igazságot végre tud érteni, végre tud látni, mert te kinyitottatta az ő szemét. Jézusben imádkozom. Amen.
Köszönjük szépen, Luke.